A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai válogatás műsorban több témánk is lesz. Az egyik az, hogy az emberek, illetve az autósok miért mennek át a pirosra váltott vasúti átjárókon. Erről beszélgetünk vasúti szakértővel, illetve baleseti helyszínelővel, vizsgáljuk a hátterét, illetve azt, hogy miért nincs több fizikai sorompó. Ennek mi az akadálya? A műsor második részében pedig a kerékpáros oktatásról lesz szó, hogyan készítsük fel magunkat, illetve gyermekeinket a biztonságos kerékpározásra. De mindenek előtt azt is meg szeretném ismételni, amikor egy kicsit a Bubiról, illetve egy nagyszerű közlekedési múzeumról emlékeztem meg.
Többször mondtam már Önöknek, hogy én szeretem a fővárosi közbringát, szeretem, de azért be kell látni, hogy akadozik a rendszer. Oké, a kerékpárok jobbak a 2.0-ás tavaly indult rendszerben, de ahogy haladunk a korral, azért akadnak ott is problémák. A Bubi, a neve, a fővárosi közbring, ezek a zöld, bérelhető kerékpárok. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy nem hordozzák a kerékpárokat az állomások között az egyenletes eloszlás érdekében. Az egyenletesség itt azt jelenti, hogy a felhasználók igénye szerint. Mondok egy példát. Reggelente én, amikor a fiamat beteszem a suliba, akkor el szoktam sétálni a János kórházig, Szent János kórházig itt Budapesten, és ott rendre nincs kerékpár reggel. Tehát én azt gondolom, hogy ha reggel 20 kerékpárra van igény, ez nyilvánvalóan egy okos rendszer tudná mérni, akkor viszek oda 22-t, de hogyha 22 is elfogy, akkor legközelebb 30-at, és így tovább, hogy működjön, és hogy ne legyen az embernek tele a púpja az egésszel. Korábban egyébként a régi Bubi rendszerben lehetett látni, hogy kerékpárokat átcsoportosítják az igényeknek megfelelően. Speciális Treher bringákkal vitték ide-oda, ha jól emlékszem, hármasával a kerékpárokat, illetve autóval is. Jó, persze itt nyilván az utóbbira, hogy autóval hordozzák a kerékpárokat, felszíszenhetnek a környezetvédők, micsoda antizöldség ez. És egyébként, amióta az új rendszer indult, egyszer nem láttam, hogy ezt csinálnák. Barcelonában voltam egyébként 2 hete, ezt most nem dicsekvésből mondom, ott elektromos járművel, olyan 20-30-asával hozzák viszik a kerékpárokat, monitorozzák a különböző dokkoló kihasználtságát óráról órára, és ennek megfelelően rakják ide-oda a városi bicikliket. Szerintem ez kéne itt is, hogy ne sorvadjon el ez a lelkesedés, mert tényleg jók a biciklik, jó az ár, ez a relatíve kevés pénz, amit fizetnünk kell ezért a szolgáltatásért, hogy ez se legyen kidobott pénz. Ezért kéne ezekre a dolgokra is figyelni. Egyébként pedig emelhetnék az árat szerintem, picit, és akkor abból lehet, hogy meg lehetne oldani ezt az átcsoportosítást a Bubin. A másik, hogy a múlt héten a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban voltunk a fiammal persze. Ez ott van a H5-ös Szentendrei hév, Szentendrei végállomása mellett. Egyébként kívülről roncstelepnek tűnik, nem túl hívogató, amikor sétáltuk is odafelé, eleve egy darab rozsdás tábla jelezte az utat a bejárathoz, és olyan lepukkadt járművek voltak, mondom, hát szerintem lehet, hogy el kéne engedni azt, mint a forró krumplit, de aztán bementünk. Bementünk, a beugró kettőnknek volt fotós jeggyele, mert azt mondta az úr a pénztárnál, hogy ha egyet is fotózok, akkor azt meg kell venni. Így volt azt hiszem kettőnknek 1100 forint körüli az összeg. Idén 30 éves a múzeum, erről láttam is, és hogy megújult a kiállítás. Iszonyatosan hangulatos az egész. Csodálatos, hatalmas fotók a régi budapesti tömegközlekedésről, jó és izgalmas szövegekkel, tök jó tárgyak vannak bent a kiállításon. Esküszöm, hogy el lehet matatni gyerek habitusától függően akár még egy órát is. Aztán jön a java. Kimegyünk a remíz részbe, gyönyörű állapotú járművek összezsúfolva sorakoznak szorosan, többségükre fel is lehet szállni, troli, villamos, karbantartó kocsi, mi egymás, tényleg nagyon jó. A régi tujákon kívül még például itt van az Ikarusznak az a prototípus villamosa, akkor a régi ruszki trolik, És akkor utána, hogy ezzel végeztünk, azért ez nem ment olyan hamar, hál' Istennek, mert lehetett csengetni a villamosokon, tehát a fiamat elvesztettük el előzőre. Aztán kimentünk a szabadtérre, és egy többségében lehangoló, kicsit rossz állapotú járművek várnak minket, de azért itt is fel lehetett szállni a régi Hévre, megtekinthető a Ganznak a metró szerelvény, ami a 80-as években próbálkoztak, hogy lecserélik az orosz metrókat, de aztán befucsolt a projekt, erről is van itt egy hosszú leírás. Szóval jó a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, csak ajánlani tudom. Magyari Zoltán van itt a vonalban, aki a regionalban.hu majdnem azt mondta, hogy vezérigazgatója, most nem tudom, azért jutott eszembe, szerkesztője, szia Zoli. Te voltál ebben a múzeumban egyébként?
Voltam, de nagyon régen, akkor még nem volt ott a Ganz metró. Most jelenleg a Tátrában kaptál el, úgyhogy most Tátrai villamos vasutat teszteltem éppen egy fél órával ezelőtt.
Mi, a Tátrában vagy?
Igen, Ótátra Füreden, és egy alkoholmentes sört megengedtem luxusként magamnak a rádiózás mellé.
Elsőként gratulálok. Mi is gondolkodunk, mert mi gyerekkoromban szinte csak oda jártunk családdal. Most persze nem ezt hivatott a műsorban megbeszélnünk, de semmi baj. Csak mióta volt az a nagy vihar, talán 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, azóta nem merünk visszamenni, mert...
Én 18 éve voltam, nem láttam a viharóta. Hát a vihar után voltam nem sokkal, akkor csak autóval voltam körbe, rettenetes volt, inkább néztem előre az utat, nem néztem körül, de azt mondom, hogy most már azt mondom, hogy vissza lehet jönni, tehát most már nem olyan drámai a dolog.
Igen, csak például van az a sikló, ami Ótátra Füredről megy föl a Tarajkára, vagy a Hrebjánokra, ugye úgy hívják ott.
Itt ülök az állomás előtt, igen.
Na, úgyhogy az végig fák között ment, most végig csupasz területen megy, ha jól tudom.
Hát erdősödik lassan, igen. Nőnek ki, látszik, nincs az ősfenyves, de már azért van.
Ha jól tudom, ott az volt a probléma, már ez már végképp nem ide tartozik, hogy nagyon monokulturálisan telepítették be, csak fenyőkkel, és azon így átsiklott csak a szél, és ledöntötte ott a fákat, ez volt a probléma annak idején.
De ezt nem tudom, de elképzelhető.
Mert amiről viszont beszélni szeretnénk, hogy mostanában elég sok... olyan vonatos baleset, amikor például autóval találkozik, ami mostanában is történt, 5 halálos balesetet, 5-en haltak meg ebben a balesetben, súlyos is volt, ráadásul a vonat is kisiklott. Tehát, hogy egyébként mostanában tényleg több ilyen baleset van, vagy csak úgy érezzük, mert voltak súlyosak, és akkor azt a média kellőképpen felfújta?
Nem, tényleg több van sajnos. 2020 óta majdnem duplázódott tavaly, és idén meg már, hát nem is tudom, az első negyed évben már gyakorlatilag a fél évre való porciót már szinte hoztuk.
De mi az oka ennek, lehet tudni?
Nem tudom, nem hallottam rá jó magyarázatot eddig, megmondom őszintén, nyilván sok oka van, figyelmetlenség valószínűleg egyszerűen, egyre figyelmetlenebbek az emberek, nem tudom, nem hallottam rá hihető magyarázatot.
Erre mindjárt lesz majd egyébként szakértőnk, aki az autós oldaláról világítja meg ezt a kérdést. Itt a Mindszenti balesetnél az a nagy kérdés, hogy tudott egyáltalán kisiklani egy olyan vonat, ami nyilván súlyosabb annál a legfeljebb 3,5 tonnás kis busszal, amellyel ütközött.
Ugye azt kell itt figyelembe venni, hogy ez nem vonat abban az értelemben, hogy nem egy nehéz vasúti jármű, egy BZ-típusú motorkocsi a szerencsés áldozat, vagy szerencsétlen áldozat. Amit egyébként selejtezni is kellett, annyira súlyosan sérült a jármű, de ez 21 tonna körül van, azt hiszem 21 tonna a szolgálatkész tömege, ez ropi, tehát vasúti viszonylatban ez ropi. Egy nemzetközi forgalmú személykocsi, ennek legalább a duplája.
A V43 az 80 tonna, na ezt tudom,
Így van, egy modern villamos mozdony az 80-90 tonna között mozog nagyjából.
És akkor mögé csattintanak, az meg a többszöröse?
Hát igen, mondom, egy nemzetközi forgalmú klímás jól felszerelt kocsi, az körülbelül 2 BZ meg még egy pár tonna. Tehát a BZ ugye az a jármű, ami egy ilyen balesetnél, ha valami ki tud siklani és csúnyán tud kinézni a dolog, az egy BZ. Azt viszont vegyük figyelembe, és ez az érdekes benne, hogy itt azért a fizika sokat számít. Volt egy nagyon látványos baleset, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt volt, Újfehértó és Császárszállás között egy nagyobb bacska traktort ütött el egy vonat, és ott a 81-2 tonnás V43-as az elég rendesen elment a bozótosba. Tehát, ha kedvezőtlen az ütközés fizikája, akkor meg tud történni azt, hogy a vasúti jármű is elgurul, leesik a pályáról. Ugye a nyomkarima tartja a vasúti járművet a pályán, és a nyomkarima az egy néhány centi magas perem gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát viszonylag könnyű úgy kisiklatni a vasúti járművet, hogyha átugorja a sínt. Tehát ott nem kell iszonyatosan nagy függőleges elmozdulásnak létrejönni ahhoz, hogy ki tudjon ugrani. Én egyébként ezt egyszer egy vasúti múzeumban, egy vasúti napon tapasztaltam meg, 4 méterre tőlem siklott ki egy teherkocsi.
Jaj.
Az történt, hogy alatta hagytak egy sarut, amivel ugye állva tartják a járművet, és elhúzták a vonatot úgy, hogy a saru alatta volt, és egy útátjárónak a beton elemében akadt meg a saru, és annyi történt, hogy a sarut megugrotta a teherkocsi. Ugye az a saru, az körülbelül egy ilyen 10 centi magas valami, uh-huh. vagy 12.
Ez ilyen égforma, arra gondolsz, ugye?
Egy égforma, pontosan, egy égforma, ugye azzal tartják el a vonatot, és azt megugrotta a teherkocsi, és azonnal nem volt a pályáról gyakorlatilag. Két tengelyes kocsi, egy tengelyel volt lenne a pályáról. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a Bézi, az is két tengelyes, és ugye egy tengelyel biztos, hogy lelép.
Most picit amatőr okoskodó szeretnék lenni. Bár rendszeres hallgatók lehet, hogy azt gondolják, hogy mindig ezt csinálom, mindegy. De a lényeg, hogy a gyerekvasútnál tapasztaltam azt, hogy kanyarokban van olyan, hogy a kanyar külső sín mellé behúznak még egy sínt. Nyilván azért, mert ott mellette sokszor szakadék van, ahol az úttörő vasút, bocsánat, az lánykori neve, tehát most gyerekvasút megy. Azért, hogyha lehuppan a sínről, akkor az megfogja a kereket. Hogy ez ilyen van, vagy ez nem lenne megoldás, mondjuk vasúti átjárók előtt, vagy ilyesmi?
Létezik ilyen, ugye kétféle oka lehet ennek a telepítésének, hogy ez vezetősínként is funkcionál, illetve bizonyos műtárgyaknál a keretmerevség, tehát ugye a vasúti pálya, tehát a felépítmény úgynevezett keretmerevsége miatt is építenek be ilyen elemeket, illetve azért ez főleg hidaknál lehet egyébként nagy vasúton látni, hogyha ugye a hídon lelép egy tengely, akkor ne az legyen, hogy rögtön a folyóban van minden, hanem ugye megvezesse, ugye azt a kereket, ami kilép a sínről, azt még ugye valami meg tudja vezetni adott esetben, de Ez nyilván körülménytől függ, hogy ez mennyire történik meg. Útátjárók előtt van egy rövid vezetősín gyakran, ami ugye a betonelemre, régebbi típusú útátjáróknál volt ilyen, egy rövid vezetősín, ami ugye a betonelemből indul ki gyakorlatilag, és a két futósínszál között van. Nem sokat segít abban az esetben, hogyha tényleg egy ilyen ütközés van, és a jármű lelép a sínről, akkor olyan sokat nem tud csinálni, annyi, hogy egyenesebben lép le, tehát miután lelép a sínről, azután nem indul el jobbra vagy balra, hanem gyakorlatilag folyamatosan a betonágyat töri, tehát a betonaljakat töri, de egyenesen, tehát nem húz el oldalra.
De lehet, hogy sem borult volna föl akkor ez a Bézi?
Elképzelhető, hogy nem. Szerintem megint egy kicsit fotelfizika, valószínűleg azért a sebesség is probléma volt, nyilván ezt a balesetvizsgálat részletesen ki fogja elemezni, hogy hol lépett ki a jármű, miért borult el. Uh-huh. A sebesség az biztos, hogy nem segít. 80. Egy Bézi azért 80-nal nem sok helyen megy. Ez pont egy olyan vonal ez a szakasz, ahol ugye 80 a megengedett sebesség. Ez gyakorlatilag a legtöbb, amivel Bézi hálózaton tudott közlekedni.
Zoli, egy pici türelmet szeretnék kérni, és akkor itt van a másik vonalban Vörös László baleseti helyszínelő, akitől tényleg ezt a nagyon egyszerű kérdést szeretném megkérdezni, hogy miért fordulhat elő ilyen, vagy hogy fordulhat elő ilyen, hogy ráadásul, ahogy az előbb Zoli mondta, egyre többen rontanak be a sínre a jelzés ellenére. Szia Laci!
Szép jó napot, szia, üdvözlöm a hallgatókat. Picit még visszacsatolnék az előbb, amit mondtál, hogy ilyen naív kérdéseket teszel föl, és hogy a hallgatók is ezt gondolják, szerintem azok a kérdések, amiket te fölteszel, az a hallgatóban, olvasóban ugyanúgy megfogalmazódik, csak te szerintem abban segítesz pont a hallgatónak, olvasóknak, hogy ezt megfelelő módon lefordítod felénk, szakemberek felé, illetve visszafelé továbbítod. Az előbb volt egy ilyen pont belekérdezésed, hogy a kollega sarut mondott, és akkor mondtad, hogy egy ilyen ék alakú valami, mert valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy saru, és egyből adtál hozzá egy apró magyarázatot, amivel az olvasó számára, vagy hallgató számára teljesen érthető volt. Szóval
miért elpirulnék, én se tudom. Tehát az egyszerűen sok mindent nem tudok, és akkor tudok kérdezni.
Igen, de nagyon nehéz jól kérdezni. Köszönöm. Szerintem. És ez már egy picit szakma lenne. No, de megkérdeztél, és én inkább nem baleset helyszínelőként, hanem tanáremberként válaszolnék erre a kérdésre. Viszonylag sok a tilos jelzés meghaladás, és azok a fajta szabályszegések, amik, ugye azt látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy egy járvezető nem tudja, tehát nem ismeretbeli hiányról van szó. Tehát a balesetek egy része, jellemzően egy kisebb koccanások városon belül, azok helytelen értelmezés, én úgy tudtam, én azt gondoltam, ilyen jellegű dolgok jönnek elő, tehát ott egy tudásbeli hiány van. Itt az ilyen jellegű balesetek, amikor a tilos jelzéseket, vagy akár egy elsőségadás kötelező táblát haladnak meg ennyire, nagyon egyszerűen azt mondanánk, hogy figyelmetlenül, ott bizony az emberi tényezők jönnek elő, ami már viszonylag nehezen vizsgálható, már az a része. Ugye vannak azok a balesetek, amikor ismeretlen ok miatt magányos pálya elhagyás, és akkor abból nem lehet tudni, hogy ez egy elalvás volt, az egy rosszulét volt, az valamiért turkált valamit, bizonyos esetekben a műszaki hiba egy része is előjöhet, és ez okozta. Na most ez a fajta itt is, hogy most ebben az autóban, ebben a tragikus balesetnél, hogy a vezetőnek mi vont el a figyelmét arról, hogy ő valóban behaladjon oda, vagy volt esetleg olyan műszaki hibája, ami miatt ő fékezett volna, de nem tudott megállni. A járvezetőkkel való beszélgetés kapcsán leginkább a csatornakapacitás kedvenc témám szokott előjönni. Tehát konkrétan az, hogy egy ember egyszerre két dolgot, plusz-minusz két-három bitet tudsz eldolgozni egyszerre. Ez fáradtságtól, embertől is függ, egy csomó mindentől függ, hogy mennyit tud, mennyit képes egyszerre befogadni. Egy olyan járműben, amiben sokan beszélnek egyszerre, lehet, hogy beszélik, ahogy a hírekből lehetett hallani, hogy dolgozni mentek reggel, lehet, hogy beszélték éppen a munkához szükséges dolgokat, beszélték, hogy akkor mi lesz reggel, hogyan lesz reggel, élménybeszámoló, te mit csináltál reggel, hogyan csináltad, szól a rádió, igen, ez lesz, az lesz, és nagyon hamar eljut oda az ember, hogy ezt az ő számára maximális csatornakapacitást telíti. Onnantól kezdve, hiába van előtte egy vasúti átjáró, ő nem biztos, hogy feldolgozza, és nem a szemével van probléma, nem a fülével, nem szervi probléma van, egyszerűen feldolgozásra, információ feldolgozási probléma lép fel.
Laci, van erre nem olyan megoldás, hogy amit úgyse fogad meg senki, bocsánat, hogy így mondom, de tudod, ez körülbelül olyan, amikor mondják reggel, hogy kérjük a kedves lakosságot, hogy a tömegközlekedési eszközeket vegyék így, és ugyanúgy állnak sorban az autók a városban, hanem valami olyan, amit meg tudunk fogadni, vagy valami, ami üt, amit most megértek, és atya úristen, ilyet többet nem csinálnak. Van-e ilyen?
Én azt gondolom, hogy az, amit lifelong learningnek nevezünk, az élethosszig tartó tanulás, az valójában arról is szólna szerintem, ilyen körülmények között, hogy nyitottak vagyunk az új információk befogadására. Tehát ha egyáltalán keressük azokat azt a tudást, azt az ismeretet, amivel megértjük a saját működésünket, a saját emberi tényezős működésünket megértjük, és nem egyszerűen azt mondjuk, hogy azért nem menj át a piroson, mert jön keresztbe a bézi, aztán lecsap. Tehát nem ezt kell megtanulni, ezt is meg lehet, csak szerintem sokkal hasznosabb, hogyha azt a részét megértjük, hogy bennem emberként mik játszódnak le. Miért van az, hogy közösségi közlekedési járművek vezetőinél tiltják a telefonálást, tiltják a dohányzást, tiltanak minden olyat, aminek figyelemelvonó hatása van. Pontosan ezért, mert felismerdik, hogy a csatornakapacitás az egyes embereknél lehet, hogy 3-4, egyeseknél 8, de ebben nem lehet személyre szabni. Van, aki azt mondja, hogy én tudok telefonálni, tudok bármit csinálni menet közben, viszont van olyan ember, aki meg egyáltalán nem tud. Tehát én a
meg van olyan, aki azt hiszi, hogy tud. De nem tud.
Így van olyan, aki igen.
És egyébként nekem az érzésem, hogy bocsánat, Laci, hogy közbevágok, de hogy a mobiltelefon használat az iszonyatosan fontos kérdés, hogyha beszélgetek a mellettem lévővel, az lehet, hogy csak egy csatornát viszel, meggyőződés, hogy a mobil többet viszel.
Mindenféleképpen többet, mert amikor ott ül mellettem valaki, vele a gesztikuláció és minden egyéb útján folyamatos kapcsolatban vagyunk, még akkor, amikor telefonálok, akkor ezeket mind-mind el kell képzelnem. De elképzelem, tehát nem azért, mert kizárom, tehát nem tudok csak telefonon beszélni. Érdekes közjáték volt, valamikor tankoltam egy benzinkútnál, és ott a mellettem lévő járműből kiszállt a jó ember fejhallgatóval. Tehát nem a kis füles, hanem ez a nagy fejhallgató volt a fején, és így elcsodálkoztam rajta, és kérdeztem tőle, hogy abszolút kötözködés nélkül, csak te így vezetsz, hogy így zenét hallgatsz. Mondta, hogy nem zenét hallgatok, hangos könyvet.
Jesszusom.
És megnyugtatott, hogy hangos könyvet, ami tényleg nagyon jó, mert akkor a cselekményt is jó lenne követni, tehát ott már beindul a fantázia, és elkezdi az ember, tehát még jobban leterheli a csatornát, úgyhogy tökéletes választ adott, ő meg volt ettől nyugodva, hogy akkor ez csak hangos könyv, tehát ez annyira nem viseli őt meg.
Igen.
Tehát én mindenféleképpen a tanításban, a képzésben látom ezeknek a megelőzési lehetőségét.
Laci, gyors válasz, bocsánat, mondjad, igen, figyelek.
Annak a felismerése, hogy mondhatjuk azt egyébként, hogy és akkor egy picit messzebb megyek, bocsánat, de és megint a tanítás részére megyek. Egyik oldalról, hogy mondhatjuk azt, hogy értjük az embereket, igen, bizonyos helyekre sorompót kell tenni, mert ha ott van keresztben valami, akkor nem fog átmenni. Értem ennek anyagi okai, annak még minden, de... jó pár éve, körülbelül 15 éve kezdődött a BME-n egy olyan kutatás, hogy elkezdték látni azt, hogy hát bizony a fiataloknak, vagy akár a szakképzésben dolgozóknak nem tudnak folyamatosan figyelni, nem tudnak 45 percen figyelni, keresztül figyelni, hozzátartottak az okos eszközök a tanulásaikhoz, és hogy nagy tömböket nem tudnak megtanulni egyszerre. A pedagógiának el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, mit csináljunk. És egyes intézmények azt az utat választják, hogy teljes mértékben betiltják a mobiltelefonokat, hátratett kéz, most eltúlozva, igen. És már pedig itt vagy 45 percig is itt vagy aktívan, míg egy másik irányvonal azt mondja, hogy oké, nem tudunk ez ellen tenni. Nem tudunk ez ellen tenni, és a mobiltelefon, mint okos eszköznek, sajnos már addig a dolog, annak a megvonása még inkább problémás lesz az órán, ezért megpróbáljuk ezeket az eszközöket IKT eszközként valamilyen módon beépíteni a képzésbe, és ami nagyon fontos, a tananyagot úgy felosztani mikrotartalmakra, olyan egységekre, amit a tanuló képes feldolgozni, mert neki új információ kell. Tehát mondhatjuk azt, hogy már pedig tegye le a mobiltelefont a járművezető, és nagyon odafigyeljen, és igen, járművezetésnél nem tudjuk azt mondani, hogy jó, semmi gond, használjuk a mobiltelefont, de sajnos kénytelenek vagyunk szerintem, vagyunk, mint szakemberek, olyan megoldásokat választani, hogy igen, adott esetben sorompót, falat kell oda tenni, mert nem tudunk az emberi tényezőkkel mit kezdeni.
Zoli, miért nincs sorompó? Emlékszem, hogy régen voltak sorompók, vagy csak a szépre emlékezem? Itt vagy még?
Itt vagyok, igen.
Na szóval, hogy miért nincsenek mostanában sorompók? Tehát miért van ennyi fény sorompó? Legalább egy fél sorompó, tehát fizikai korlátozás lehetősége az egy jobb megoldás lehet, de gondolom így most.
Lehet, hogy a szépen emlékezel, meg lehet, hogy több sorompó volt. Sok olyan volt, ahol kézi kezelésű sorompó volt, és ugye amikor a sorompóőr szolgálatokat megszüntették, nyilván ahogy munkaerőköltség növekedett, technika javult, megszűntek a kézi kezelésű sorompók, és ugye fénysorompót telepítettek helyette, és ugye az volt a mondás, hogy azért az is biztonságosabb, meg kevesebb ideig van zárva. Sok helyen ugye kiegészíti ezt egy fél sorompó.
Igen.
Ezt a forgalomtól függően szokták meghatározni. Nyilván egy főútra a félsorompóval együtt telepítik a fénysorompót, ahol kisebb forgalom van, ott elég maga a fénysorompó. Tehát ez forgalomtól, illetve a vasúti forgalomtól is függ, tehát a vasútvonalnak a karakterétől is függ.
De drága dolog ez?
A félsorompó? Fénysorompó? Hát nyilván a félsorompóval kiegészített fénysorompó az drágább, igen, karbantartás igényesebb is, meg drágább is.
És van ilyen terv, hogy esetleg, hogy így ennyire megnőttek a balesetek, hogy átvizsgálják ezt a dolgot a MÁV-nál?
Elképzelhető, hogy lesz ilyen, de tulajdonképpen az, a MÁV részéről az szokott mindig a mondás lenni, és ez igaz is, hogy az elmúlt években gyakorlatilag egyetlen olyan eset sem volt, ahol a vasút hibája volt kimutatható. Tehát nyilván ennek van egy olyan része, hogy ha nem működik a fénysorompó, akkor is a közúti vezetője a felelősség.
De most nem is erről van szó, már bocs, hogy a vasút hibája, az én értem, de azért tehetnének ők is azért.
Igen, hát ez egy... Igen, szerintem
most ezt a bézét le kellett selejtezni, meg nem tudom, hogy hány mozdony sérült ilyen balesetekben, lehet, hogy megtérülne, már bocsánat, hogy így mondom, és az ember életekről akkor még nem is beszéltünk.
Így van, elképzelhető. Nyilván ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen egyensúly kérdése, hogy mennyi helyre tudok tenni, és nyilván azt is nézi a vasút, hogy hol vannak azok a baleseti gócok, ahol ismétlődő, például rálátási probléma van, vagy ismétlődő balesetek vannak, és ezekre a helyekre telepítik a félsorompókat. Azt látni kell, hogy annyi átjáró van, hogy azt nem bírja a vasút, meg áttételesen a nemzetgazdasági kaszta sem idézőjelben, hogy minden egyes átjáróban legyen félsorompó. Azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött már nem is lehetne, vagy nem is lehet sorompó, vagy minden átjáró, így mondom. Magyarországon még kevés ilyen vasútvonal van, de ugye a modernizáció kapcsán lesznek olyan vasútvonalak, ahol elvileg már nem nagyon lehetne. 160-ig lehet, de nagyon sok megkötése, 160 fölött pedig már nem is lehet színbeni átjáró.
És vonatnak jelzőrendszer, hogy valaki ott van esetleg a sínen, akinek nem kéne, vagy egy járműnek?
Nem egyszerű.
Külföldön vannak ilyenek például? Vagy ilyen
tapasztalat? A vasút fele nem tudok ilyesmiről. Uh-huh. Olyan létezik, hogy be lehet jelenteni, hogyha jármű akadt el, illetve olyan van még, hogy kamerarendszer van, uh-huh. ahol a vasúti diszpécserek adott esetben látják, hogy mi történik az útátjáróban. De automatizált rendszerről nem tudok, nagyon nehéz azt úgy belőni, hogy tényleg biztonságos legyen, jogilag is megállja a jogpróbáját. Illetve a legfontosabb probléma az az, hogy a vasútnál ugye a mozgási energia lényegesen nagyobb.
Így van.
Tehát az nem úgy áll meg, mint egy autó, hogy én akkor mégis meglátom, hogy tilos a jelző, hú, akkor beletaposok a fékbe. A vonatnál ez nem így működik. Ugye van egy általános fékúttávolság, van egy úgynevezett gyorsfékkel mért fékúttávolság, ugye ez az, amit vészféknek hív a köznyelv, ugye ez a gyorsfék. Ezek is adott esetben egy gyorsabb vonatnál, ezek is 100 méterekben mérhetők, tehát nem okay. Nincs tulajdonképpen ennek értelme.
Köszönöm szépen, uraim, a beszélgetést. Magyarit Zoltánnak, a regionalbánt.hu szerkesztőjének, és Vörös László helyszínelőnek, a Kávéza helyszínelő YouTube csatorna gazdájának is, hogy itt volt. És ahogy ígértem, kerékpározunk, egy nagyon érdekes aspektusát szeretném ennek a témának egy kiváló szakértő segítségével feldolgozni. Oktatás. Oktatás úgy, mint hogy én, mint szülő, hogyan tudom a saját gyermekemet felelősen, jó kerékpárossá, jó figyelmes, magára is figyelmes, illetve másra is tekintettel lévő kerékpárossal nevelni, ami nem egy egyszerű dolog, tehát most én mondhatok neki dolgokat ösztönből, ami vagy működik, vagy nem. Hát nyilván vannak erre megoldások. Vannak erre megoldások? Kérdezem Abelovszky Tamástól, a Bringa Akadémia programvezetőjétől. Szia, Tamás!
Szervusz! Természetesen vannak megoldások. Nyilvánvaló attól is függ első körben, hogy mekkora gyerkőcről beszélünk.
Mikor kezdjük ezt? Mikor kezdjük? Nem lehet elég korán kezdeni, ez erre is igaz?
Így van, nem lehet elég korán kezdeni, minél hamarabb, annál jobb. Most csak egy példát mondok, a két éves kislányommal rendszeresen lejárunk egy olyan játszótérre, ahol van egy ilyen kis, mondjuk úgy, hogy mini kresszpark, van benne lámpa, és azt például már a két éves gyerekek is meg tudják tanulni, hogy a piros lámpánál meg kell állni például. Uh-huh. Nyilván ő önállóan még nem fog biciklivel közlekedni, de ő már érti azt, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Tehát ez egy nagyon, nagyon alap dolgokat el lehet kezdeni, ilyen kisebb korban is, de szerintem ami a legfontosabb egyébként első körben, főleg a kisebb gyerekeknél, hogy tanuljanak meg magabiztosan bringázni, tanulják meg kezelni a biciklit. Ezt már csak azért is mondom, mert az a tapasztalat, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogyha egy 30 métert már egyenesen tud gurulni kis túlzással a gyermek, akkor úgy gondolják, hogy megtanult biciklizni.
Még kicsit meg is könnyezzük mi a szülők azért, lássuk be, ugye? Tehát, hogy jaj, az égfiam a legjobb bringás az egész földkerekségen. Aztán mi az, amitől mégsem az akkor? Tehát miért tudom letesztelni akkor 31 méter, és akkor már tényleg az?
Nem. Inkább arra vonatkozik ez a mondás, amit így mondani szoktunk, ez a 30 méter gurul egyenesen, hogy ugye egyenesen és gurul. És semmi más nem csinál az esetben a gyermek. Nem tudja elengedni maga egy kézzel a kormányt, hogy jelezze azt, hogy ő kanyarodni szeretne. Nem feltétlenül tudja használni biztonságosan a széket. Nem is beszél a váltóról, ami egyébként teljesen felesleges ilyen kicsi korban egyébként. Szerintem ilyen 10 éves korig nagyjából teljesen felesleges olyan bringát jön, amin van váltó, uh-huh. De zárójel bezárva.
Tök jó, ez nem biztos, jó info, köszönöm.
Nem biztos, hogy magabiztosan tudja irányítani a bringát, amikor kanyarodásról van szó. Nem biztos, hogy magabiztosan tudja irányítani a bringát, amikor egy rosszabb minőségű úton kell közlekedni, nagy isten egy nem aszfaltozott úton, ahol esetleg kavicsos, sóderes felület van, amelyiként tök jó lehet bringázásra, de ha még nem találkozott vele, nem tanultam meg, hogy ott hogyan kell irányítani a bringát, akkor ez kellemetlen meglepetésként érheti a gyermeket. Én zárójelben mondom, a sokszor még a felnőttek esetében is az van, hogyha le kell menni az aszfaltról, egy kicsit megijednek, hogy te jó ég, most mi lesz még akkor, hogy csak egy jó minőségű földútról vagy egy dózerútról van szó. De ezek mind olyan apróságnak tűnő dolgok, amik amiken úgy lehet fejleszteni a gyerekeknek a tudását, egészen egyszerű dolgokkal is akár, tehát akár ilyen hátranézés, karjelzés, kormányt elengedjük, kis szalompályát kirakunk a gyermeknek azzal. Nagyon, nagyon egyszerű feladatokkal, játékos feladatokkal, akár otthon is, szülőként is lehet segíteni a gyerekeket abban, hogy a kerékpáros szükséges képességeket, készségeket fejleszteni tudjuk.
A hátranézés az egy nagyon érdekes dolog. Tényleg, hogy jó, hogy megyünk egyébként, ha mondjuk ketten megyünk? Gyerek megy elől, vagy én megyek elől?
Ez a kérdés mindig felmerül, nem csak veled beszélget, hanem bármikor szülőkkel.
Ez most jutott eszembe, csak így.
De ez egy teljesen jogos kérdés. Én szerintem több dologtól is függ, tehát vannak pró és kontra érvek amellett is, meg az ellen is, hogy elől menjen a szülő, vagy hátul menjen a szülő. Szerintem leginkább attól függ, hogy mondjuk ismert útvonalon haladsz a gyermekkel, mert akkor az esetben a gyerek is tudhatja, hogy éppen hol, merre kell kanyarodni, milyen forgalmi helyzet kötkezik, mire kell odafigyelni. Például, hogyha iskolában rendszeresen bringával járunk a gyermekkel, akkor azért az útvonalat meg lehet neki tanítani, meg is tanulja, és akkor például simán lehet, hogy ő megy elől. De ha egy teljesen ismeretlen útvonalról van szó, akkor lehet, hogy jobb, hogyha ő van hátul, és a szülő mutatja az utat. Ugye nyilván aznak az előnye, hogy előttünk van az, hogy látjuk folyamatosan azt, hogy mit csinál a gyerek. Ha mögöttünk van, akkor nyilván folyamatosan figyelni kell hátrafelé. Ez útvonaltól is függ, forgalomtól is függ, attól is függ, hogy mondjuk a gyermek mennyire önálló, mennyire fegyelmezett, hogy hagyhatjuk-e azt, hogy mögöttünk menjen, és ne legyen folyamatosan rajta a szemünk. Tehát nagyon-nagyon sok összetevő, és szerintem minden szülőnek saját magának kell éreznie, hogy az éppen adott helyzetben melyik a jobb megoldás. Nem könnyű egyébként eldönteni, ez biztos.
Most eszembe jutott az, hogy mondtad a visszanézés kérdése, nyilván azért, mert ha hátranéz, akkor elhúzza a kormányt valamilyen irányba, és nem, bocsánat, mondom ezt, hogy nyilván, mert erről mi már egyszer beszéltünk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy megtanítani, ez is ennek az egész edukációs folyamatnak a része, hogy megtanítsuk azt, hogy maradjon sávban egyenesen a gyerek, amikor visszafordul, mert mondjuk ő megy elől, és hátranéz, hogy papa ez, meg az magam az van. És csak igen, vicces, hát, zárójelben egy kicsit vicces, hogy ezt mondtam a fiamnak, hogy ez van, hogy ezt most meg kell tanulni, és hátranéztem, és úgy bementem az utas kellős közepére, hogy csak na. És nem voltam utána nagyon hiteles, úgyhogy mindketten megtanultuk, illetve tanuljuk ezt a folyamatot, mert nekem ezt például nem is mondták annak idején, hogy ez erre oda kell figyelni, de szóval ez felületeknél is így előfordul, ez az egyik, és erről meg a példamutatás kérdése jut nagyon eszembe. Tehát, na még ezen a halvány piroson még átsliszolunk, meg ezek ne legyenek, úgy, mint ahogy autóban is, hogyha gyerek ott van, akkor kevésbé anyázunk esetleg, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a példamutatás az egy nagyon jó tanítómester, gondolom én.
Persze, ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy adott esetben, ha a gyermekkel együtt közlekedünk, mert persze akkor is, hogyha gyermek nélkül közlekedünk, akkor tartsuk be a szabályokat. Hát,
sityakot fölveszünk mindenképpen, ugyebár.
Így van, tehát tartsuk a szabályokat, hogyha a gyermeknek azt, hogy neki kötelező sisakot hordani, akkor azért járjunk el a jó példával, egyébként sem árt senkinek. Uh-huh. De nagyon sokszor látom egyébként azt, hogy a gyereken van sisak, a szülőkön nincsen. Azt szerintem nem annyira jó példa. De legalább a gyerekem már van sisak egyébként, ez is egy jó dolog, én azt gondolom. De valóban a példamutatás az nagyon fontos, és ebben nagyon sok minden beletartozik. Az is, amit mondtál, hogy nem megyünk át a piroson, figyelünk az összes többi közlekedési szabályra, meg hát minden egyéb, ami hozzátartozik a biztonságos közlekedéshez, az nagyon fontos, hogy a gyereknek jó példát mutassunk, hiszen ő ezt fogja megtanulni. Nem tudom, 6-7-8-9 éves korban akár már, és utána már, hogyha esetleg egy picit rossz irányba indulunk el, akkor utána már nehéz visszatalálni a helyes ösvényre, főleg a gyerekek esetében.
Tamás, most mégis azt kérlek téged, hogy akkor menjünk át, ha most van időd erre, vagy kedved, hogy tételesen, hogy mik azok, tehát ugye mondtad egyfelől azt, tehát, hogy tudjon menni egyenesen, tudjon kanyarodni rendesen, vissza tudjon nézni anélkül, hogy behúzza a kerékpárt az úttest közepére, vagy lesodródjon az útról, attól függ, merre néz. Mi van még?
Hát szerintem igazából ezek a legfontosabbak. Mindenképpen a féknek a használata, tehát hogy tanulja meg a gyermek használni a féket. Én nagyon sokszor látjuk azt különféle rendezvényeken is, akár túrákon, itt-ott, hogy a gyerekek lábbal fékeznek, főleg a kisebb, nem tanulják meg használni a féket. Uh-huh.
Hát itt ugye, az első féket ne bikázzuk be, mert különben mondjuk egy lejtő, mert akkor azért ott előre lehet bucskázni például, ugye?
Igen, pont ezért, hogy egyszerre használjuk a két féket, ugye ezt is lehet és kell is tanulni. Nem kell félni egyébként az első fék használatától, hiszen egyébként az a hatékonyabb, hogyha, persze, hogyha nem csutkára behúzzuk azt a fékkal, és átlepülünk a kormányon, addig hatékony, nagyon gyorsan meg lehet állni, csak nem biztos, hogy annyira biztonságos és fájdalommentes módszer, de a tény az, hogy hát meg kell tanulni a fékhasználatot is. Ugye a karjelzés fontossága, én azt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a kerékpáros az egyetlen módon tud gyakorlatilag kommunikálni, mondjuk a szemkontaktuson kívül a többi közlekedővel, az, hogy a karjával mutatja, hogy ő mit szeretne csinálni, jobbra kanyarodni, balra kanyarodni, esetleg egy kikerülés, parkolóautó akadály kikerülésénél is ugye ez szóba kerülhet, és nagyon fontos, hogy mind a két karral magabiztosan el kell tudni engedni a kormány, nagyon gyakran látjuk be azt nem csak gyereketnél, hanem felnőtteknél is, hogy az egyik kézzel megy, a másik kézzel kevésbé, vagy akár egyáltalán nem. Hiszen nem csak balra, vagy nem csak jobbra fogunk kanyarodni, ez biztos. Ugye a hátranézésnél, ahogy említetted, ott nem is maga a hátranézés a legfontosabb, bár egyébként az is, hiszen ezt külön ki szoktuk emelni, ugye megint csak, hogyha arra gondolunk, hogyha valaki autót vezet, akkor azért ideális esetben mielőtt bármit csinál, bármilyen manőver belekezdene, azért belepillant a visszapillantó tükörbe.
Igen.
Ugye a vingásnak nincsen visszapillantó tükör, ő csak úgy tud tájékozódni a környezetéről, arról, ami mögötte van, hogy előtte hátranézés. A hátranézésnek ténylegesen nézésnek kellene, és nem csak egy pillantásnak, amivel fel tudjuk mérni azt, hogy mi van mögöttünk. És hát ugye ez nagyon fontos az, amit mondtál, hogy miközben az ember hátranéz, a közben tudja tartani az irányt, amire elindult. Egyébként erre azt szoktuk mondani, hogy az egyik legjobb módszer, az ember közben ugye teker, hiszen mi közben tekerünk, akkor a közben jóval egyszerűbb megtartani az egyensúlyt. De esetben közben a féket is lehet egy picit használni, rá segíteni, hogyha nem akarunk annyira gyorsan menni. Ezt tanítjuk is egyébként a képzéseinken, hogy nem ördögtől való egyszerre tekerni, és egy picit a féket is húzni, mert azzal még jobban lehet stabilizálni a mozgásunkat. Uh-huh. Szóval igazából szerintem ezek az igazán alapvető dolgok.
A szemkontaktus is akkor tanítani kell, mert az előbb kiemeltett Tamás, hogy a szemkontaktust keressük mondjuk az autóssal, tehát hogyha például a gyerek visszafordul, hogy besoroljon mondjuk egy sávot, és vagy nem tudom,
igen,
tehát,
minden forgalmi helyzetben, tehát akár kanyarodáskor, akár mondjuk egy kereszteződéshez közelítve, akár elsőségem van, akár nem, azért célszerű felmérni azt, hogyha nekem van elsőségem, akkor tényleg észrevettek engem, mint vingás, hogy a vingás sokszor nem veszik észre, nem rossz indulatból, vagy valami, hanem mert aki gépjárművet vezet, autót vezet, vagy akár még nagyobb járművet, az alapvetően az van a fejében, hogy amikor egy kereszteződéshez ér, vagy kanyarodni akarok, egy hasonló méretű járművet keres, úgymond a szemével, hogy elengedje, vagy ne engedje el. Uh-huh. Azt mondja, hogy kinek van elsősége, és sokszor a bringát észre sem veszik, mert nem azt keresik a járművezetők, nem ugyanolyan jármű. Igen, ez még a motorosokkal is előfordul, hogy azért az nem veszik észre a motoros, mert egészen teljesen mást keres az, aki egy autóban ül, mint aki egy motoron vagy egy bringán. Tehát a szemkontaktus az nagyon fontos, mert fel tudom venni a szemkontaktust a másik közlekedővel, akkor arra azért van esélyem, hogy akkor ő észrevett engem, hogy ő megadja az elsőséget, számol a jelenlétemmel, hogy én ott vagyok az úton, és bringásként én is ott mozgok, és próbálok érvényesülni.
Abaroszky Tamással beszélgettünk, a Bringa Akadémia programvezetőjével. Tamás, van olyan, hogy egy gyerek alkalmatlan a kerékpározásra, és nem is feltétlenül technikailag? Van olyan? Tehát, vagy ez mindenkinek egyszerűen működik? Csak nagyobb türelem kell? Vagy egyszer tényleg kell engedni ezt, hogy fiam, lányom, ne arra, hogy ez nem.
Ez egy nehéz kérdés. Szintén nálunk volt már olyan, hogy rendszeresen kiiskolához iskolai programokat szervezünk a Bilinga Akadémia program kereteiben. Én viszünk magunk, hogy a ügyességi pályát, illetve tantermi kressz foglalkozást is tartunk a gyerekeknek. És nem egyszer volt már olyan egyébként, hogy volt olyan gyerek, aki nem tudott biciklizni. És akkor, hogyha kollégáim elegen vannak, és van-e répen kapacitásuk, akkor azért próbálnak neki segíteni, és már abban a 30-40 percben is, amely tanulóalatti rendelkezésre áll, egész jó eredményeket lehet úgymond elérni az elmondásaik alapján, tehát próbálnak segíteni a gyereknek, próbálnak megmutatni neki, hogy hogyan kell mozogni, kicsit ugye tologatják, meg fogják a nyereg alatt, segítenek megtalálni az egyensúlyt. Ezek alapján, az elbeszélések alapján én úgy látom, hogy olyan nincsen, hogy valaki ilyen teljesen veszett fejszennyele legyen. Tehát szerintem megfelelő mennyiségű türelemmel valószínűleg mindenki, vagy majdnem mindenki megtanítható bringázni. Nyilván lehet, hogy van olyan, akinek valamiért az egyensúlyérzékével például gond van, vagy ilyesmi, azon nyilván nem tudunk segíteni, vagy nem lehet segíteni, hogyha van valami ilyen betegsége, vagy nem tudom. De alapvetően szerintem egy átlag embernek, egy átlag gyereknek, még ha az elején esetleg nehézséget is okoz, szerintem hogyha időben elkezdik, akkor valószínűleg a gyerekeknek a nagy részét egyébként meg lehet tanítani bringázni.
Mi az általános tapasztalat? Tehát mi szokott problémát okozni a gyerekeknek általában?
Amit én látok, amit én rendszeresen látok, az a fékhasználat. Tehát, hogy nem igazán tudják, hogy hogyan kell használni a féket. Talán még félnek is tőle egy kicsit. Meg kell tanítani, el kell magyarázni, tehát igazából mindenek ez a titka, hogy gyakorolni kell, el kell mondani, hogy mi miért van.
De Béla, hogy az lehet olyat, hogy csinálnak a kertünkben, vagy a lakótelepen, vagy bárhol odahúzó krétával egy vonalat, na most innen indulsz, ott kell megállni. Idáig tekersz, és ott megállsz. Ilyeneket például lehet játszani?
Például vagy nem bújákból, vagy akár krétával felrajzol, vagy te is mondtad, ilyen kis megálló helyeket, boxokat szoktunk kijelölni, egy téglalapot, hogy akkor indulj el, és ott azon belül kell megállnod. És akkor nem is lehetetlen a vonalnál elsőre, hanem csak a kijelölt területen. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ott és akkor tudjon valaki megállni, ahol és amikor akar. Tehát azért, hogy a forgalomban közlekedve nagyon nem mindegy, hogy én meg tudok-e ott állni, ahol akarok, tudom-e használni rendesen a féket. Tehát ez egy ilyen dolog szokott lenni. A másik dolog, ami ilyen problémát szokott szerintem okozni, az sokszor az egykezes irányítása a kerékpárnak, tehát az jelentős bizonytalanságokat tud okozni egyeseknél. Egyébként nagyon-nagyon látszik az, hogy ki az, akinek van rutinja, ki az, aki sokat bringázik, ki az, aki kevésbé. Sőt, mint a térségenként látszik eltérő nagyon, hogy átlagosan mennyire tudnak bringázni a gyerekek. Nyilván egy alföldi kisebb vagy nagyobb településen a gyerekek nagy része napi szinten használja a bringát, sokkal ügyesebbek, vagy inkább úgy mondom, sokkal rutinosabbak, míg mondjuk Budapesten, vagy egy nagyobb városban, akár még egy kertvárosi környezetben sem bringáznak annyit a gyerekek, és ez meg is látszik azon, hogy átlagosan mennyire ügyesek vagy rutinosak.
Ez megint csak egy zárójel, de szerintem nagyon fontos, hogy jó bringát vegyünk a gyereknek. Én erre mindig törekedtem, hogy élvezze, és élvezi is. Tehát, hogy ilyen nagyon lepattan, lehet, hogy te, mint szakember, ez nem osztod ezt a véleményet, bringa. De szerintem...
Nem. Ez nem csak az,
hogy biztonságos legyen, tehát az, hogy tök jó fék, minden tök jó, meg jó állapotú legyen, hanem úgy szeresse is a gyerek azt a biciklit.
Így van, tehát érezhető a különbség bringa és bringa között, jó minőség meg rossz minőségű bringa között, és ez nem csak a felnőtt, hanem a gyermek bringáknál is így van, teljesen nyilvánvalóan. Tehát célszerű költeni a bringára. Egyébként én azt szoktam javasolni, hogy abban a jó pár évben, amikor a gyerekek gyakorlatilag évről évre nőnek folyamatosan, mint a gomba.
Igen, és akkor azért 20-24-26, amit... mennyibe kerül, jesszusom? Csak így pattogunk föl nagyobb méretekre.
Talán érdemes egyébként használt bringát venni évről, akár évről évre cserélni a bringát, ugye megfelelő méretűre cserélni, stb. És már csak azért is érdemes egyébként jó minőségű bringát venni, mert utána azt könnyebben is lehet adni egyébként.
Igen.
Meg jobban megőrzi az értékét, de nem is az a lényeg, hanem tényleg az, hogy teljesen más felülni egy jó minőségű, jól összerakott bringára, mint egy rosszra.
Így van.
Ez teljesen egyértelmű.
Tamás, Kresszből mit tanítsunk a gyereknek, ami nem is unalmas, bár én nekem sosem volt unalmas a kereszt gyerekkorom, én akkor is imádtam már, de mi az, ami alapvetően fontos, hogy jó kerékpárosokban váljanak?
A kereszt én azt gondolom, a gyerekek nem tartják unalmasnak. A gyerekek alapvetően mindent érdeklődnek, és így a kereszt iránt is, tehát a gyerekek ugyanúgy, ahogy mi, látják azt, hogy az út mellett vannak különféle jelzőtáblák, az úton vannak különféle útbólkötélek, és igenis, hogyha elkezdünk ezekről beszélgetni velük, akkor érdekelni fogja őket, és segíthetünk nekik feldolgozni a fejét, ami mit jelent. Nyilván két-három opció is van. Az egyik az az, hogy amikor elmegyünk biciklizni a gyermekkel, akkor érdemes egy-egy forgalmi helyzetet megbeszélni, egy-egy közlekedési jelzőtáblának a jelentését elmondani, és nem is feltétlenül csak egy adott helyszínen, hanem akár több helyszínen is, hogy ne csak egy helyszínhez kösse, ne csak egy táblához kösse a gyerek az adott jelentést, hanem szépen lassan legyen képessége, hogy általánosítson, hogyha lát egy jelzést, akkor utána ott mit kell neki csinálni. És nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy látunk egy táblát, hogy fiam, ez itt a főúton a kezdetét jelző tábla, hanem magyarázzuk azt el, hogy ez mit jelent, ott hogyan kell viselkedni kerékpárral közlekedve, milyen
konkrét szabályok. Elvileg nem is mehetünk fel, ha csak...
12 éves kor alatt nem lehet, így van.
Kivéve, hogyha nincs más lehetőség, ugyebár.
Akkor járdán kell közlekedni. Egyébként 12 éves kor alatt főútvonalon a gyermekek közlekedhetnek a járdán, de most nagyon mélyen nem akarok belemenni a keresztbe, mert szerintem annyi időnk nincsen.
Igen.
De nagyon szívesen egy másik alkalommal ilyen alapvető szabályokat is átbeszélek veled, nagyon szívesen.
Jó.
De visszatérve arról, hogy éppen nem az utcán vagyunk, akkor mit lehet tenni? Vannak különféle kiadványok, amiket be lehet szerezni, de én amit most így kifejezetten ajánlanék, az egy új fejlesztésünk, egy Erasmus Plus projekt keretében, Safe for Cycle 2 a projektnek a neve, egy román, egy szlovén és egy angol partnerrel közösen fejlesztettünk egy honlapot, ami a www.bringasuli.hu oldalon érhető el. Itt interaktív videókat találnak az érdeklődők, egy interaktív munkafüzetet, meg még a pedagógusoknak is van egy tanár e-learning anyaguk. Igazából itt az volt a cél, hogy elsősorban a 9-12 éves korosztályt céloztuk az anyagoknak a kifejlesztésével. A lényeg az, hogy játékos formában tudják azokat az ismereteket megtanulni a gyerekek, amire szükség lehet. Tehát az alapvető közlekedési szabályokat, nyilván nem mindent, meg nem is kell tudnia mindent egy 10-12 éves gyereknek, de a legfontosabb dolgokat, hogy hol lehet kározni és hol nem, mi az elsőségfogalma, honnan tudom felismerni, hogy nekem van elsőségem vagy valaki másnak, közlekedéslámpák jelentése, egyes táblák jelentése, a tábláknak a rendszerezése, tehát ilyen a legalapvetőbb dolgokat a gyerekek megismerhetik, és alapvetően az volt a cél, hogy mindezt játékos formában tudják tenni. Erre vannak a rövid kis videók is, egy-másfél perces videók maximum, egy-öt forgalmi helyzetet dolgoznak fel, utána rögtön kérdésekre kell válaszolni, ami az adott videóra vonatkozik, hogy rögtön ismétlés, meg a tudás elmélyítése is meglegyen egyben. Pontokat lehet gyűjtögetni, ilyen kitűzőket, virtuális kitűzőket lehet gyűjtögetni az oldalon, szóval igyekeztünk ilyen játékossá tenni a tanulást, és a visszajelzések alapján egyébként nagyon tetszik ennek a korosztálynak, tehát rendszeresen ezt tisztük az iskolai programjainkra is, pedagógusoktól is jó visszajelzések érkeztek, de nyugodtan lehet otthon szülőként is leülni a gép elé. Ugye az volt a célunk ezzel az egészen, hogy látjuk azt, hogy ha akarjuk, hanem a gyereknek ott van a kezében az okostelefon, meg a tablet, meg lőd ott van a laptop elé, akkor már csináljunk van olyan dolgot, ami hasznos is lehet, bevonza a gyerekeket, és aztán amikor bringára ül tényleg a valóságban, akkor fel legyen vértezve azzal a tudással, ami szükséges neki ahhoz, hogy biztonságosan tudjon közlekedni.
Ígérem, tesztelni fogom. Köszönöm szépen, Tamás!
Én is köszönöm szépen.
Abelovszky Tamást hallották, a Bringa Akadémia programvezetőjét. Nagyon köszönöm, és ez volt a műsor mára. Köszönöm szépen a figyelmüket. Gyorsan, mert jöttek SMS-ek is. Az egyik az, hogy emlékszem, ez a vonatos történethez, emlékszem, egyszer a zuglói átjáron szedtem fel egy vas palacsinta sütőt a sírról, ami biztos, hogy emberi kéz helyezett el a sínen. Szomorú. Köszönöm szépen, és üdv mindenki, jelenleg Frankfurtból hallgatózom. Nagy ölelés, slágere Zoli. Zolikám, jó utat kívánunk, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, jövő héten folytatjuk, addig is vigyázzanak magukra. Az adás elkészítésében közreműködött Lantai Miklós, adásrendező Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.